Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Szeretett gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén 343. számú dicséretünknek első versét énekeljük. Énekmondásunk ezekkel kezdődjön: Ó örök Isten, ki atyánk vagy nékünk. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, szeretett testvéreim, úgy, amint írva van, Józsué könyve 9. fejezetének 3-tól 6-ig terjedő verseiben, a 15. és 16., valamint a 22. és 23. versében. Isten igéje Józsué könyve 9. fejezetének válogatott verseiben így szól hozzánk. De meghallották Gibeon lakói is, amit Józsué Jerikóval és Ajjal cselekedett, és ők is ravaszul cselekedtek. Elmentek ugyanis, és követeknek adták ki magukat. Szamaraikra ócska zsákokat és ócska megrepedezett és összekötözött borostömlőket szereztek. Ócska megfoltozott sarukat a lábukra és elnyűlt ruhákat magukra. Az útra való kenyerük is mind száraz és penészes volt. Így mentek el Józsuéhoz a táborba, Gilgálba, és azt mondták neki és az izraelieknek: messze földről jöttünk, kössünk azért most szövetséget. Józsué békességben bánt velük, és szövetséget kötött velük, hogy életben hagyta őket, a gyülekezet vezetői pedig megesküdtek erről nekik. De harmadnapon, hogy ezt a szövetséget megkötötték velük, meghallották, hogy azok közelről valók, sőt, közöttük laknak. Józsué hívatta őket, és így szólt hozzájuk: miért csaptatok be minket, amikor így beszéltetek? Igen messziről valók vagyunk, holott közöttünk laktok. Most azért átkozottak legyetek, és ne fogjon ki közületek a szolga, a favágó és a vízhordó az én Istenem házában. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Köszönjük, Istenünk, Atyánk, gondoskodó szeretetedet, az esőt, amely az elmúlt napokban megáztatta a földet, a napfényt, amely lassacskán előhozza az életet a szunnyadó magvakból. Köszönjük a tavasz első jeleit, kedves ajándékodat, a madáréneket, a földből előbújó növényeket, és azt is, hogy az első költöző madarak visszatértek már, hogy ezáltal is emlékeztes minket arra, hogy nekünk is két hazánk van. Tartozunk ide, dolgunk van ebben a világban, ám van egy másik hazánk is, amely felé tartunk szüntelen. Köszönjük azokat a jelzéseket, amelyeket abból a másik világból küldesz felénk az ige hirdetés által. Áld meg most ezért igéd útját, mely isteni lényedből a szívünk felé tart, hogy semmi emberi tényező ne gátolja célba érését. Mindenhez szent lelked hathatós munkáját kérjük. Jézus Krisztus nevében hallgass meg. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, megírva található a Bibliaolvasó kalauz szerinti újszövetségi igeszakaszunkban. a Lukács írása szerinti evangélium 22. fejezetének 54-től 62-ig terjedő verseiben. Ezen a helyen Isten igéje így szól hozzánk. Ekkor megragadták őt, elvezették és bevitték a főpap házába. Péter pedig távolról követte. Amikor az udvar közepén tüzet raktak és körbeülték, Péter is közéjük ült. És ahogy ott ült a tűz világosságánál, meglátta őt egy szolgáló leány, jól megnézte és azt mondta, ez is vele volt. Ő azonban letagadta, mondván, asszony, nem ismerem őt. Nem sokkal ezután más is észrevette őt, és azt mondta, te is közülük való vagy. Ő pedig így szólt, ember, nem vagyok. Majd úgy egy óra múlva ismét más valaki erősítgette. Bizony ez is vele volt, hiszen ő is galileai. Mire Péter ismét tiltakozott, ember, nem tudom, mit beszélsz. És még beszélt, amikor megszólalt a kakas. Az Úr pedig hátrafordulva rátekintett Péterre. Ekkor visszaemlékezett Péter az Úr szavára, amikor azt mondta neki, mielőtt a kakas megszólal, háromszor megtagadsz engem. És kiment Péter, és keservesen sírt. Kedves testvéreim, az Isten tisztelet elején elhangzott Gibeoniakról szóló történet, és az igehirdetés most elhangzott alapigéje, a Péter tagadásáról szóló történet eltérő korban és teljesen más körülmények között zajlott. Mind a kettő más korban és más körülmények között. Gibeon lakosai félelmükben cselhez folyamodtak, a honfoglaló izraeliták előtt letagadták a kilétüket, hogy mentsék magukat. Félrevezetve Józsuét, az Isten népe első emberét, ócska, hitvány, szakadozott ruhákat vettek magukra, tarisznyájukba száraz, penészes kenyeret tettek, és mindezzel úgy tüntették fel magukat a honfoglalók előtt, minthogyha messze országból érkezett követek lettek volna. Mai igényben pedig Jézus keresztre feszítése előtt, amikor őt kihallgatták, Péter, a tanítvány, letagadta, hogy ő ismeri az Urat. A gibeoniak ezután hazugságuk következményeképpen alantas szolgálatra kényszerültek. Péter megbánta azt, amit tett, a későbbiekben a megbízatásában, mint egy megerősödve, Jézus hitvalló tanítványa maradt. Péternek egészen rövid idő leforgása alatt itt két arcát ismerjük meg. Eddig a jelenetig úgy van előttünk az apostol, mint egy határozott ember, aki mindig, minden helyzetben tudja, hogy mit akar. Sőt, az akaratát tudta Jézus akaratának is alávetni. Ez a kettősség jellemző rá. Megvolt az akarata, de amikor megértette, hogy Jézus akarata más, akkor tudta az Úr akaratához igazítani az övét. A teljesség igénye nélkül említsünk néhány villanást, ami ezt az állításunkat alátámasztja. Ott van például a Lukács evangéliuma 5. fejezete elején az a történet, amelyet csodálatos halfogás történeteként szoktunk emlegetni. Eredménytelenül eveztek a vízpart felé azok az emberek, akik jól ismerték a galileai tengeren a halak járását. Éjszaka kieveztek, hogy majd halat fognak, hogy másnap a piacon eladhassák. De eredménytelenül jártak. Jézus ekkor, még nem értek egészen a vízparthoz, azt mondta nekik, evezzetek a mélyre. Péter azt mondta, Uram, hiába fáradoztunk egész éjjel. Nem volt értelme. És most jön egy döntő mondat. De a te szavadra kivetem a hálót. Gondolta talán egy pillanatig, hogy én, Uram, jobban értek ehhez a szakmához. Én ismerem a halak járását. Itt nőttem fel. Ebben telt eddig az életem. Én tudom, hogy mit akarok. És itt jön egy fordulópont. De a te szavadra kivetem a hálót. Vagy a János evangélium a 13. fejezetében, amikor Jézus körülkötötte magát egy köténnyel, és sorra rendre megmosta a tanítványok lábát. Azt tette, amit abban az időben a rabszolgák tettek. Odaért Péterhez is, és azt mondta Péter, aki mindig mindent tudott, mindig volt valami helyzetre neki sajátos válasza, az én lábamat nem mosod meg sohasem. Aztán történt egy beszélgetés Jézussal, hogy mi is ennek a lényege, és akkor azt mondja Péter, Uram, ne csak a lábamat mosd meg a kezemet is, mosd meg a fejemet is, egész valómat tisztítsd meg. Aztán egy harmadik példa, Máté evangélista is leírja az evangéliumi iratának a 17. fejezetében a megdicsőülés hegyi jelenetet. Csodálatos élményben volt részük azoknak a tanítványoknak, három oszlopapostolnak, akik ott voltak Jézussal. Addig soha nem látott különleges fény ragyogta körül az Urat. Ez nem természetes fényforrások keltette világosság volt, nem a napfénye, nem valami teremtett világosság,
hanem Isten mennyei világossága.
Valami, amit Isten csak ott és csak akkor engedett látni. Körül ragyogta Jézust, érezték az Isten közelségnek a magasztos tapasztalását. Aztán ott látták feltűnni Mózest is, meg Illést is. Mózes már több mint egy évezrede, Illés közel egy évezrede meghalt, de nem tudjuk hogyan, Istennek hatalma volt ehhez, láthatóvá tette ott őket, hogy ezzel tudatosítsa a három tanítványban, hogy a Messiás van ott, mert a zsidóság úgy várta a Messiás jövetelét, hogy a jövetelekor ez a két oszlop személyiség, aki a törvényt adta, meg aki a proféciának az őse volt, az meg fog jelenni majd a Messiás eljövetelekor. Nem akartak lemenni a hegyről, amikor Jézus indult volna már vissza. Ki törődik azzal, hogy mi zajlik ott alant? Itt a lényeg, Uram, építsünk három hajlékot, egyet neked, egyet Mózesnek, egyet meg Illésnek, hogy aztán ott alant a völgyben mi történik, azt oldják meg azok, akik ott vannak. Ott szenvedett a történet folytatásában az epileptikus gyermek, éppen egy roham tört rá. Az édesapja hiába vitte oda a többi 9 tanítványhoz, hogy gyógyítsa meg, a 9 orvos, meg a 3 Isten élményben részesült ember mind-mind kudarcot vallott. A 3 nem akart lemenni, a 9 képtelen volt meggyógyítani. Ott akartak maradni. Aztán volt, amikor Péter kardot ragadott, mert Jézust el akarták fogni. Az életével játszott tulajdonképpen. Nem sokkal később pedig ez a bátor ember gyáván tagadott, és azt látjuk, hogy amikor a tagadása súlyára rájött, akkor sírva fakadt. Mintha két különböző ember, mintha két különböző személyiség lenne. Melyik lehet az igazi Péter? Melyik az ő igazi arca? Azt kell mondjuk, testvérek, mindkettő. Az egyik a természeti ember, a másik pedig a krisztusi ember. Az egyik a maga feje után megy, a másik Krisztushoz igazítja magát. Ezért jó most odafigyelnünk ezekre, mert ez a kettősség nem péteri kettősség csupán, hanem egészen emberi kettősség. Ahányan itt vagyunk, egyikünk sem mentes alóla. Mindenek előtt figyeljünk azokra a hatásokra, amelyek itt, ebben az igében nagyon szépen látszanak. Íme egy ember, aki képes volt átkozódni és esküdözni, hogy nem ismeri Jézust, de képes volt könnyekre fakadni is. Péter, az apostol, így van közel a szívünkhöz. Ha valami kemény külső környezeti hatás érte, akkor tudott gyávább lenni a gyávánál, akkor tagadott. Amikor azonban valami másfajta, valami finom szellemi hatás érte, akár csupán egy pillantás, akkor pedig sírt. Hatásoknak mindannyian ki vagyunk téve. Bibliaolvasó rendünk szerint nem sokára olvassuk a példabeszédek könyve egyik nagyon szép bölcsességét. Így ír itt az Ószövetség bölcse. Mint víztükörben egyik orca a másikat megmutatja, úgy egyik embernek szíve a másikat. Abban a régi világban nem voltak még olyan tükrök, mint amilyenekkel mi rendelkezünk odahaza. Sokszor a víztükörben nézték meg az emberek magukat. Ezért mondja, mint víztükörben egyik orca a másikat megmutatja, úgy egyik embernek szíve a másikat. Azt jelenti ez a bibliás bölcsesség, olyan arcok köszönnek vissza reánk, amilyen indulattal mi magunk a környezetünk iránt vagyunk. Most Péterre egy szelíd arc tekintett. Pedig Péter arca akkor abban a pillanatban nem ez volt. Talán egy megrettent, talán egy a bőrét menteni akaró embernek az arca. De Jézus más lelkülettel tekintett reá. És az a más lelkület Péterben egy másik indulatot hívott elő. Egy nagyon mélyről jövő érzést. Hatásoknak mindannyian ki vagyunk téve. Amilyen hatás ér bennünket, úgy pendül meg bennünk a lélek. Olyanok vagyunk, mint a szobánk falára akasztott hegedű. Hogyha a templomunk harangja ugyanazon a zenei hangon szólal meg, mint amilyen zenei hangra az egyik húr hangolva van, akkor a harang megkondulásakor a húr emberi kéz érintése nélkül finoman rezegni kezd, és alig hallhatóan megszólal. Péter lelkéből a környezeti hatások miatt a tagadás hamis hangja szólalt meg. De amikor Jézus szavak nélkül rátekintett, ennek a szavak nélküli tekintetnek a sírás felelt meg. Meghatározza, hogy kikkel ülünk egy tűz körül, kedves testvéreim. Közel Jézus ellenségeihez, és kellő távolságban az Úrtól. Jézus ellenségeihez közel lenni, és ugyanekkor távol az Úrtól, hamar előhívhatja az emberből a tagadás lelkét. Péterből ezek a körülmények sírást hívtak elő. A sírás jellegzetesen emberi képesség. Az állatok is tudnak szenvedni, ezt néha még a tekintetükből is ki lehet olvasni. De a sírás mégis emberi képesség. A sírás jelbeszéd. Olyan valamit jelez, amit az ember szavakkal ugyanabban a pillanatban ugyanúgy nem képes megfogalmazni. A sírásban vallomás van. Vallomás, ami a másik emberből együtt érzést akar kiváltani. Amit az ember szavakkal nem képes kifejezni, nem képes elmondani, azt a könnyeivel adja tudtul. A sírás ezért sohasem a gyengeségünknek a jele, hanem az ember voltunk jele. Ezért azt mondom, ha vannak könnyeink, azt ne sajnáljuk. Ne sajnáljuk, hogy egy könnycsepp végig gördüljön az arcunkon. Az nem a gyengeség jele soha. A könnyhullatás ember voltunknak a jele. Nem az a szánalomra méltó ember, aki sír, hanem az, akinek már könnyei sincsenek. Ezek azok a hatások, amelyek a körülményeket formálták, és Péterből ezt váltották ki. Most másodszor foglalkozzunk azzal, ami szintén kiemelkedik ebből az ige szakaszból, így fogalmazhatnék, a magunk ereje. Ami Péterrel történt, az egy egyedi eset. De próbáljuk keresni bennük azokat a jeleket, amelyekben általános emberi tulajdonság hámozható ki rólunk. Egyedi esetnek tekinthető a korábbi beszélgetés Jézus és Péter között, amikor Péter fogadkozott, hogy ő nem hagyja el Jézust. Ha bárki elhagyja is, ő bizonyosan nem. Ő majd kiáll Jézus mellett, de milyen hamar kiderült, hogy mégsem olyan erős, mint amennyire erősnek gondolta magát. Ha ezt az egyedi esetet általánosságban fogalmazzuk meg, akkor azt mondjuk, hogy Péter önmagában érezte magát erősnek. Amikor a nagy fogadkozást tette, hogy Uram, én nem hagylak el téged, bármi történjék is, ha hozzátette volna, ha te megerősítesz engem, Uram, én nem hagylak el téged, bármi történjék is, talán nem tagadott volna. De ez a kiegészítés akkor elmaradt. Hallgassuk úgy ezt a történetet, hogy Isten rólunk és nekünk is szeretne valamit elmondani általa. Mindannyian kerülünk olyan helyzetekbe, amelyekben azt gondoljuk, hely tudunk állni bennük, és erősek vagyunk. Aztán menet közben kiderül, hogy mégsem. Mi történik akkor, ha előbb azt gondoltam, meg tudom válaszolni az életkérdéseimet, és a feladataim, amelyek rám zúdulnak folyamatosan, kezelhetők? Próbáljunk válaszolni, mit szoktunk ilyenkor gondolni és tenni. Néhány válasz lehetőség körvonalazható úgy általánosságban is. Az első az, hogy beismerem önmagam előtt azt, hogy a lécet magasra tettem. Vissza kell fogni az igényeimet egy kicsit, mert ahogy gondoltam, az nem megy. Kevesebb elvárással meg tudom feleltetni magam a feladataimnak. Úgy, mint az iskolában a diák. Szerettem volna jelest, mondta valaki egyszer nekem, de jó lesz az elégséges is. Azt mondta, amikor az elégséges beírtam a leckekönyvbe, ez a szó a legszebb a világon, hogy elégséges. Pedig nem ezzel az igénnyel jött. Aztán lehet olyan megoldás is, hogy hibáztatom a környezetemet. Rosszkor rossz helyre születtem. Rosszak a körülményeim, nem bennem van a baj. Az igényességgel rendben van minden, na de a körülmények, azok ellenem szólnak. Aztán harmadszor van, aki úgy tesz, mintha nem volna semmi baj. Becsapja magát. Kifelé azt mutatom, hogy minden rendben van, de belül majdnem összeroppanok. Kedves testvéreim, Péter egy negyedik megoldást választott. Sírva fakadt. Jó megoldás ez? Egy markáns férfi embertől nem túlságosan nőies? Egyáltalán megoldás ez? Úgy látom, nagyon jó megoldás. Feltéve akkor, hogyha nem állandósul, és nem válik nyafogássá. Ha a sírás nem csak testi jellegű könnyhullatás, hanem annál valami több, ha meg tudom siratni a bűneimet, könnyezem a csődjeim miatt, az emberré válásnak ez nagyon-nagyon fontos állomása lehet. Hiszem, hogy az ilyen embert Isten ma is felemeli. Pál apostol ebben az összefüggésben beszél egyik levelében a sírásról. Idézem. Azt mondja, ez pedig azért mondom, atyám fiai, mert az idő rövidre van szabva ezentúl. Azért, akiknek van is feleségük, úgy legyenek, mintha nem volna. És akik sírnak, mintha nem sírnának. És akik vigadnak, mintha nem vigadnának. Akik vesznek, mintha semmiük nem volna. És akik élnek e világgal, mintha nem élnének. Mert elmúlik e világnak ábrázatja. Azt jelenti ez, hogy az a körülmény, amelyben vagyunk, nem végső állapot. Vagyis Istennél még abból az állapotból is van tovább, amelyben vagyunk. Az életünk most lehet, hogy csődben van talán, de ez Istennél nem a végső állomás. Aki sír, sírjon úgy, mintha nem sírna. Vagyis higgye azt, hogy Isten ebből az állapotából az embert ki tudja mozdítani. Hogyha vigad, mintha nem vigadna, mert a vigassággal telő napok sem tartanak örökké. Néha az örömbe üröm is vegyül, néha az örömünkbe keserűség is vegyül. Éljünk úgy abban az állapotunkban, mintha nem ez lenne a végső állomás. Ha jó, amit élünk éppen, azért szabad hálát adni, és kell is hálát adnunk. De ne gondoljuk, hogy a pillanatnyi állapotunkba belerögzülhetünk. Ne úgy fogd fel a helyzetedet, hogy amiben vagy, az állandósul, hogy mindig megmarad. Nem kell belerögzülni a sírás állapotába. Egy nagyon fontos állomás, de Isten hamar elhozza az ezutáni állomást is. Péter a tagadás miatt sírt, Jézus rátekintett, nem mondott egy szót sem, de ez a tekintet felemelte. Így jött el Péter számára a pünkösd, amikor legyőzte a félelmet, és az életében eljött a mintha nem sírna állapota. Bátorságosan felállt a templom egyik csarnokában, és a pünkösd ünnepére, az nem a mi pünkösdünknek felel meg, hanem a zsidók aratási ünnepének. Tehát az aratás ünnepére összesereglett zarándokoknak bátorsággal hirdette a Krisztus evangéliumát, hogy a Szentlélek pedig kitöltetett, és az ember életében, sőt a világ történelemben egy új fejezet kezdődik. Nem foglalkozott azzal, hogy lesz-e ennek következménye, hogy a templomőrség mit csinál vele, hogy előállítják-e vagy nem. Csak hirdette az Isten országának az evangéliumát. A sírás fontos állomás tehát, de Isten azt mondja, nem leszünk mindig olyanok, mint amilyenek most vagyunk. Isten a sírásomat kacagássá tudja formálni, a betegségemet egészségre tudja váltani. Mert ideje van a sírásnak, és ideje van a nevetésnek, ideje van a jajgatásnak, és ideje van a szögdelésnek, mondja a Prédikátor könyve írója. Ezeket az időket Isten hozza el, és egyedül ő képes megváltoztatni őket a javunkra. Péter sírása által Isten szeretne felszabadítani bennünket. Ne féljünk, ha annak az ideje jön el, hogy sírunk. Ne szégyeljük, mert ember voltunknak a jele az. Másrészt Isten az életem csődjein át, és azok felismerésén keresztül vezet a nevetéshez, az oldott, kiteljesedett élet felé. Péter szép példája ennek. De még ennél is fontosabb, hogy Isten a Pétereken keresztül végzi a munkáját. Ez az Isten most úgy jön felénk, mint aki elfogad bennünket akkor is, amikor tisztes távolságból szemlélem az Isten ügyét. Amikor mellőzöm Isten dolgait, amikor egyre megszokottabbá és természetesebbé válik, hogy az esti imádságomat nem mondom el, mert fáradt vagyok, hogy reggel sietni kell, és a napi igét sem tudom elolvasni, hogy a vasárnapba sem mindig fér bele, hogy eljöjjek a gyülekezetbe. Ezzel együtt szeret bennünket, és hozzáteszem, ezzel együtt tart számon bennünket, úgy, hogy Jézus szelíd tekintete ebben az órában egy szempárral találkozik, a tiéddel, meg az enyémmel. Ne szégyeljük, ember voltunk jele ez a tényező. Úgy jön felénk tehát, hogy bármilyen lelki állapotban vagyunk is, szeretetével kíséri tekintetünket. Amikor kikopik a szóhasználatomból a mi, és belép helyébe a ti és az én. Ti, akik az Isten népéhez tartoztok, én, aki egy ideje már a magam útját járom. Vagy amikor önigazult, Isten ügyét megvető emberek tüzénél melegszünk, és kiszalad az ajkunkon a tagadás. Tagadni nem csak szavakkal lehet. Lehet úgy is, hogy rosszat mondok a másikra. Amikor folyton azokat a hibákat emlegetem, amelyektől én talán esetleg mentes vagyok. Jézuséval összeegyeztethetetlen cselekedeteim vannak. Tagadás az is, amikor azáltal akarok embereknél előnyökhöz jutni, hogy eltérek egy időre a jézusi értékrendtől. Vagy azáltal akarok embereknél előnyt szerezni, hogy Krisztus követő cselekedeteimet hangsúlyozom. Ilyen is létezik. Egy szóval, minden olyan eset, amikor a Jézushoz való viszonyulásomból akarok embereknél előnyt szerezni magamnak. Ez lehet tagadás, vagy lehet előnyszerzés. Egy nagyon régi történet jut eszembe. Egyszer valahonnan egy hosszú útról jöttünk haza autóval, szakadt az eső, hétvége volt, embert is alig lehetett látni az utakon. Volt egy hosszú útszakasz, amelyik záróvonallal volt védve, de látni lehetett, hogy sehol senki nem jön. Hosszabb szakaszon előttünk szammogott egy autó, és gondoltam, most van az a kellő pillanat, hogy gyorsan megelőzöm. Úgy történt. Mintha a földből nőtt volna ki egy rendőrautó, villogva jött utánam, tudtam, hogy mi lesz. Hivatalosan megszólított, s mondta, szabálysértés követett el, kérem az iratait. Elővettem az iratomat, én azt nem vettem észre, hogy a forgalmi engedélyemben volt egy névjegykártya. Azt mondja, lelkész tetszik lenni, mondom, hogy az vagyok. Azt mondja, akkor tessék tovább menni és vigyázzon magára. Mondtam, de az előbb azt mondta, hogy megbüntet, tessék megbüntetni. Én tényleg szabálysértés követtem el. Azt mondja, tessék tovább menni, én is református vagyok. Mondom, annak örülök, de tessék engem megbüntetni. Azt mondja, miért? Mondom, hogy azért, mert Péter azáltal akart előnyhöz jutni, hogy megtagadta az urat, pedig valami rosszat tett. Én most ebben a helyzetemben nem szeretnék előnyhöz jutni azért, mert Krisztushoz tartozom, pedig valami rosszat tettem. Aztán végül jól rám mordult, hogy tessék most már innen elmenni, hogy beültem az autóba, és szégyenkezve tovább mentem. Tehát lehet a tagadás is előnyszerzés, de lehet az is előnyszerzés, amikor valaki éppen a hívő mi voltára hivatkozik. Mind a kettő ugyanabba a kategóriába esik. Átkozódás és esküdözés. Elgondoltam, milyen különös, hogy ez a kettő, amelyik ég és föld, tiszta és tisztátalan, átkozódás és esküdözés. Mind a kettő ugyanarról a tőről képes időnként fakadni. Bűneink terhe miatt gyalázatot viselt, meggyötört arcának pillantása ér most össze a mi tekintetünkkel, akik az Isten beszédét hallgatjuk itt a templomban, vagy odahaza a világhálón keresztül. Azt akarja, ha szomorúak vagyunk, valamilyen esemény miatt, vagy a személyes életünknek a dolgai miatt, mintha nem lennénk szomorúak, úgy legyünk most itt. Azaz, hatalma van jobb jövendőt készíteni nekünk, mint amilyenben most vagyunk. Ha sírunk, mintha nem sírnánk. Az Isten beszédét közvetíti az emberi szó, amikor azt mondjuk, ne rögzülj bele mindezekbe, mert e világ ábrázata elmúlik. E világ ábrázata. Az Új Szövetség nyelvén ez annyit jelent, jellegzetes formája, sajátos ismertető jegye. Egyszer elmúlik ennek a világnak. És mintha nem azok volnánk, ami miatt időnként a lelkünk összetörik. Engedjük, hogy Isten így nyitogasson jövendőt előttünk és távlatokat abban a helyzetben, amelyben vagyunk. Beszéltem az elején először is a hatásokról, amelyek érték Pétert, és amelyek bennünket is érnek naponta. És másodszor a magunk erejéről, arról az erőről, amelyre sokszor annyi mindent építünk, de ennek az építésnek a folytatása hadd ne maradjon le a jövendőnkben, hogy Uram, ha akarod, a te erőddel megteszem. Mert úgy van ez, ahogyan az apostol mondja, amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Ez a mintha állapotnak a megfelelője. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Hála van szívünkben, Urunk, hogy ismered azokat a hatásokat, amelyek bennünket naponként érnek. Tudod, hogy mi az, ami megkeményít és megátalkodottá tesz bennünket, és ismered azokat a hatásokat is, amelyek könnyeket csalnak a szemünkbe. Köszönjük, hogy megtanítottál bennünket, hogy nem kell ezt szégyelnünk. Azt, hogy megszomorodásunk, amikor könny szalad szemünkbe, nem kell, hogy a világ szerinti megszomorodás legyen, amely halált szerez, hanem lehet az Úrban való megszomorodás, melyről igédből azt tudjuk, hogy megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre. Szeretnénk ezt a benned való megszomorodást, Urunk, amikor tagadásunk sokféle megnyilvánulását látjuk mi, magunk is. Bocsáss meg azokért a pillanatokért, amikor mindig mi vagyunk a tét. Megtagadunk cselekedeteinkkel, gondolatainkkal, néha szavainkkal is, ha abból van valami előmenetelünk. Megvallunk téged, hivatkozunk hívő mi voltunkra, szép református, hagyományokat hordozó felmenőinkre, ha abból van előnyünk. Bocsáss meg, ha földi előnyt akarunk belőled, hogy pillanatnyi helyzeteket mi csak megúszni akarunk, és ennek oltárán sokszor bármire készek vagyunk. Segíts, hogy ez ne így legyen. Segíts, hogy amikor sírunk, ismerjük fel, mintha nem sírnánk nagy vigasztalását, és amikor e világgal élünk, mintha nem élnénk vele, mert mostani kecsegtető arculata is elmúlik. Így visszük eléd személyes és közösségi életünk ügyeit. Felemeljük szavunkat a betegeinkért, azokért, akik a technika által biztosított lehetőségekkel most csak odahaza vagy éppen betegágyukon hallgatják igédet, és nem lehetnek most közöttünk. Vedd fel az ügyét azoknak, akik egészségük megromlása miatt szembesülnek azzal, hogy nagy baj van. Vaj, ha erre is igaz lehetne, mintha nem lenne baj. Azaz reménységet és gyógyulást adva kimozdítanád őket ebből a megrendült állapotukból. Kérjük, terjeszd ki rajtuk gyógyító hatalmadat. És amikor ezt visszük eléd, minden szenvedőre kérjük, de különösen is egy asszonytestvérünket és egy férfi testvérünket viszünk eléd. Áld meg őket, Urunk! Kérünk, légy az egyedül lévőkkel, mintha nem lennének egyedül, mert jövendőt készítesz, és te nem engeded, hogy az egyedül lét, magányosság is legyen egyben. Áld meg népünket, szétszakítottságunkban, itt a Kárpát-medencében, és a világban mindenfelé. Hadd érezzük ebben is ígéretedet, mintha nem lennénk szétszakítva. A háború sújtotta területeken élőket, különösképpen is kárpátaljai népünket erősítsd és vigasztald, Urunk. Nálad ideje van a békességnek is, nem csak a háborúnak. Hozd el a béke rég várt idejét, és 102 esztendő sok szenvedését gyógyítsd, Urunk, a mi időnkben. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Készüljünk az áldás vételére, énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét. Imádságos lélekkel tegyük ezt a 723. dicséret mindegyik versét. Első verse így kezdődik, szelíd szemed, Úr Jézus! Jöjjetek, vegyük Isten áldását. Azt mondja az Úr, törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő fele barátját, és senki az ő atya fiát mondván, ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem. Kicsintől fogva a nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Amen.